Szeretettel bemutatnám Várnai Péter atyát, aki a budapesti leheltéri templom plébánosa, és az 1945 utáni magyar egyház történetéből fog nekünk képeket mutatni a mai előadásában. Úgyhogy kérjük szépen.
Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást és a felkérést. A történet bevezetéssel indul, mégpedig Ilosvai Sejmes Péter 17. századi mondatával kezdeném, hogy a történelem az lőtt dolgoknak ösmérete. Az lőtt dolgoknak ösmérete. Nem a feltételezéseknek, nem a hátha, meg a talán, meg mi lett volna ha, hanem a lőtt dolgoknak az ösmérete. Aztán ugrok gyorsan egyet egy 20. század végi olasz egyetemi lelkészhez, aki valamennyiünknek, én is egyetemi lelkészként dolgoztam 9 évig, valamennyi egyetemi lelkésznek valahol a szellemi doájnje, Luigi Giussani atya, milánói egyetemi lelkész, a Communiert Liberatione mozgalom megalapítója, aki azt mondta, azt tanította egész életében, és ezt adta át nagyon erősen súlykolva II. János pápának is, hogy a valóságot kell elfogadni, megismerni és elfogadni, és abból kiindulva lehet bármit is felajánlani az embereknek. Hitet, közösséget, emberséget, bármi egyebet. Hát e két megállapítás közé szeretném beilleszteni a mai beszélgetésünket. A cím az egy picit tágításra szorul, ugye minden olyan dolog, amit egy történelmi keret közé szorítok, annak van egy előélete. Úgy szól a mai beszélgetés címe, hogy 45 és 90 közötti katolikus egyház Magyarországon. Egy lépéssel visszább nyúlnék. 1938-hoz, az eukarisztikus világkongresszushoz, amelyik olyan hihetetlen jelentőségű társadalmi megmozdulás volt a magyar egyház és a magyar nemzet életében, amire tulajdonképpen a millennium óta nem került sor, és Magyarország egy csöppet a katolikus egyház, illetve a világ történelemnek a fókuszába került egy jó 10 napon keresztül. Odáig elmenve, hogy a pápa a személyes küldöttjét is elküldte, a Pacelli bíborost, a későbbi 12. Pius pápát, és egy hihetetlen nagy társadalmi megmozdulásá növekedett hosszú előkészítések után. Ez azt jelentette, hogy minden társadalmi réteget megmozgatott az eukarisztikus világkongresszus. A fő rendezvények a budapesti Szent István Bazilika környékén, a Hősök terén, illetve a Budai Vár és környékén történtek, illetve a Duna partján, amikor is 4 millió ember sorfala között vonult, hajózott keresztül az oltári szentség, a pápa küldöttje ott térdelt a fedélzeten, vagy 200 000 férfi szentségimádása a Hősök terén, vagy 10 000 szerzetes nő vonulása és szentségimádása ugyancsak a Hősök terén. Ezek hihetetlen látványos dolgok voltak még akkor is, amikor a kormányzó egyébként református, ugye a Horthy kormányzó, pontosan tudta azt, hogy a kereszténységnek a jelenléte döntő fontosságú Magyarország élete és fennmaradása szempontjából, megterhelve előtte a Trianonnal és az utolsó békeév 1938. Még két dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Az egyik, hogy milyen volt a katolikus társadalom struktúráltsága 38-ban, illetve ezt követően még 10 éven keresztül ez a struktúra ez többé-kevésbé megőrződött. 1930-31-ben hirdeti meg, vagy a 29-30-ban hirdeti meg a Szent Atya a katolikus akciónak a mozgalmát. Akció katolika, talán még valaki emlékszik a fogalomra, egy intézményrendszerre merevedett Magyarországon. Ez a pápa szándéka szerint annyit jelentett 29-30-ban, hogy a társadalom minden rétegét próbáljuk meg katolikus szellemben szervezni. Férfiak, nők, vidéki ifjúság, paraszt ifjúság, parasztlányok, parasztfiúk, értelmiségiek, orvosok, tanárok maguk szervezettségét katolikus módon alapozták meg, és ez szépen átcsúszott aztán Németországba, és tessék csak végig gondolni, hogy másfél év alatt az akkori tömegkommunikációs, akkori híradási szervek eszközöknek a felhasználásával másfél év alatt Olaszországot, a német nyelvterületet és Magyarországot tulajdonképpen sikerült teljes egészében megszervezni katolikus módon. Cserkészek, kalott, kalász, ismerősek a nevek, most erre nem szeretnék külön kitérni, oltáregyesület, fiúcserkész, lánycserkész, katolikus értelmiségiek, szövetsége és a többi, fette le a teljes magyar társadalmat. Ez annyit jelentett, hogy a falusi bélyeggyűjtő szervezetektől bezárólag a Akció Katolikáig 1945-ben több mint 3000 szervezet létezett. Bocsánat, 30 ezer szervezet, elnézést, létezett Magyarországon, 30 ezer szervezet. Ez gyakorlatilag lefette a teljes magyar társadalmat, katolikus társadalmat, és mellette pedig meghúzódott egy hihetetlen erős katolikus oktatási rendszer is. Ezeknek a fő képviselői a jezsuiták, a ciszterek, a bencések, a ferencesek, a szegény iskola nővérek, szerzetesek tekintetében pedig azt jelentette, hogy 11.800 szerzetes szolgált a Magyar Egyházban 1945-ben. Majd megnézzük, hogy ez a szám, ez miért olyan izgalmas. 1945-höz hogy jut el a Magyar Egyház? Egyrészt ugye 45 április 4-én állítólag, de hát áprilisában minden esetre megszűnik az utolsó német haderőnek a tevékenysége, és a megszálló, egyik megszálló hadsereget a másik veszi át, a második ukrán hadsereg szállja meg Magyarországot, és annak ellenére, hogy megígérték ugye Malinowski marsalnak az aláírásával, hogy minden lelkész és minden hívő szabadon teljesítheti a vallási tevékenységét, ez már az első hónapokban látszott, hogy ennek meglehetősen szűk értelmezését adta az akkori szovjet hadsereg. Ez egészen konkrétan abban nyilvánult meg, hogy áprilisban, 45 áprilisában az ország hercegprimása, dr. Serédi Justinian volt bencés szerzetes és világhírű egyházjogtudós, súlyos cukorbetegségét nem engedték kezeltetni. Ez annyit jelentett, hogy a püspöki palotába nem engedtek bevinni inzulint. Ez borzasztó egyszerű volt. 2 hét alatt a primás kómában cukorbetegség következtében elhalálozott. Április 1945. április 1-je. A győri püspök Apor Vilmos a győri palotában, a saját püspöki palotájában fiatal lányok és fiatal asszonyok védelmében az életét adta, és húsvét hétfőre elhalálozott. Megint csak a jó szándékot és jó indulatot látva a megszálló hadseregek nem engedték nyilvánosan és püspöki rangjának megfelelően eltemetni, hanem szénszállító szenes kocsin, ilyen tróglin kellett lekocogni a püspök holttestével a győri kármelitákhoz. Ott helyezték nyugalomra. Majd a rendszerváltás után került föl a holtteste a jelenlegi győri székesegyház jelenlegi hédervári kápolnájába, ahol a végső nyughelyét megtalálta az azóta boldoggá avatott püspök. Kivérezve, egy ország kirabolva, lelkileg megrecsenve. Csak az anyagi károkat jellemezem, a hidak 90%-át fölrobbantották egyik vagy másik oldalról. A vasúti gördülőállomány 85%-át elrabolták egyik vagy másik oldalról. A gyárak, gépi berendezések, termelőeszközök 80%-át elrabolták egyik vagy másik oldalról. És hát az a bűncselekmény sorozat, amivel a szovjet hadsereg végig gyalogolt Magyarországon, hát arról nagyon sok asszonynak, nagyon és lánynak nagyon szomorú és nagyon tragikus emléke maradt fenn. Erről, hogyha valaki bővebben szeretne, akkor Téglási Ferencnek, filmrendezőnek a filmje, Soha sehol senkinek című filmje érdemes megtekintésre. 45. augusztusában 12. Pius pápa, látva ezt a helyzetet, az üresé vált magyar egyház helyzetét, kinevezi Mindszenty József akkori veszprémi püspököt Esztergom érsekké. Nem túlságosan sok tapasztalata van a Mindszenty úrnak az egyházmegyei kormányzásban. Alig másfél éve kapott veszprémi püspöki kinevezést, de előtte egy hihetetlen nagy tapasztalatokkal rendelkező pásztor volt, lelki pásztor volt. 29 évesen nevezik ki zalaegerszegi plébánossá 1919-ben. Akkor gyorsan lecsukják a kommunisták, elviszik egy picit, hogy akkor az jobb, hogyha ő nem járatja a száját. Aztán néhány hónap múlva kiengedik, és egy olyan hihetetlen mennyiségű munkát végez el fiatal papként, ami, hát nem is tudom, szóval most, erre most kifejezetten nem készültem, de körülbelül egy tucat iskolát alapít. Szegény otthon, elhagyott fiúgyerekek otthonát, lánygyerekek otthonát, szerzetes rendet, női monastort, kiépít egy teljes városi szegénygondozó és karitatív rendszert, egy személyesen beosztott utcafelelősi rendszert, aminél tulajdonképpen jobbat azóta sem tudunk, és így beszáll a politikába, újságot alapít, és egy hallatlan erővel foglalkozik a lelkek pásztorálásával, és hozzátartozik az ő egyénisége. Egy nagyon nehéz egyéniségű fazon volt, szóval azért azt valljuk be. Elsősorban önmagához kemény, szigorú és határozott, de következetes, és ugyanezt a következetességet követeli meg a munkatársaitól is. Úgyhogy a zalaegerszegi plébániát nem egyszer nevezték, Pém Józsefnek hívták korábban, Pemináriumnak, őt magát pedig a zalai lámának. Úgyhogy méltó és igazságos a becenév, mert ha a káplán agya nem győzött kimenni télen a 6 kilométer lévő faluba gyóntatni, meg hittanórát végezni, fölvette az őrbotost, nyakába kerítette a sálat, és elindult este 7 órakor, és hajnal 2-kor bekopogott a káplán agyához, hogy dicsértesek, tessék nyugodtan lefeküdni, el van minden végezve, úgyhogy majd reggel folytatjuk. Most erre ugye nem tud az ember mit lépni, ha a főnöke ilyen szeretetteljes, de határozott intézkedéseket hajt végre. Így kerül Mindszenty József 45. augusztusában az esztergomi érseki székbe, és pontosan tudja azt, hogy hova kerül, és idézi a zsoltárost, hogy mint áldozati bárány léptem föl az oltárodra. És ez nem hatalom, nem dicsőség, hanem az áldozat. Az áldozat. Ezt a gondolatot erősíti meg aztán egy fél évvel rá, 46. februárjában a bíborosi kinevezés, amikor 12. Pius pápa úgy adja át neki a bíbort, a bíborosi kalapot, ezzel a mondattal, hogy szinte egy profétai megjegyzés a pápától, hogy te leszel az első, aki a bíborral jelezett vértanúságnak konkrétan az elszenvedője, a hordozója leszel. 1946. februárját írunk. Prófétai a megjegyzés. Tehette ezt a pápa, mert ismerte mind a két ateizmust, mind a két istentelen ateizmust. Németországban volt korábban apostoli nuncius, és ő volt az, aki megfogalmazta 1932-ben, még nunciusként, azt a körlevelet, amit egyedül a 20. században németül fogalmazódott meg, és nem latinul, németül és nem latinul, mint Brenderger Zorge kezdett el, és mind a két istentelenséget, mind a két ateizmust egyformán elítéli. Azért németül, hogy nehogy véletlenül valami fordítási huncutság essen a dologba. Úgyhogy a kinyomtató nyomdákat és a terjesztő hálózatot az SA 2 napon belül felszámolta, miután felolvasták a templomokban a körlevelet. Tehát pontosan tudta a 12. Pius pápa, hogy mit jelent egyik vagy másik ateizmus, és a megfogalmazás azt hiszem, hogy tőle származik, hogy az istentelenség előbb-utóbb embertelenségbe csap át. Akár balról, akár jobbról érkezik. Az istentelenség előbb-utóbb embertelenségbe csap át. Mindszenti Bíboros nekiáll és újra szervezi a teljes szociális és karitatív rendszert. Ez annyit jelent, hogy nagy mennyiségű, először nagy mennyiségű pénzt kap Svájcból, az Egyesült Államokból, illetve az osztrák katolikus szervezetektől, Caritástól és az úgynevezett Speckpater nevű intézménytől. Speckpater ugye szalonnát terjesztett, innen kapta a nevét a karitatív tevékenysége. Nagy mennyiségű pénzt kap. Na most ez néhány héten belül kiderül, hogy a Magyar Nemzeti Bank, az akkor már baloldali befolyás alatt lévő Magyar Nemzeti Bank olyan pocsék árfolyamon váltja be a dollárt és a svájci frankot, hogy a befolyó jövedelemnek az 1/3 sem érvényesül értelmesen. Ezután stratégiát vált, nem pénzt kér, hanem árucikket, vért, vérkészítményt, gyógyszert, kötszert, gyereklábszert, élelmiszert, és ennek a behozatalával, illetve a terjesztésével, az egyházmegyei központokon való terjesztésével szervezi meg a karitatív tevékenységet. Ugye ezzel meg az volt aztán később a baj, hogy ez feketézésnek tűnt, mert nem a baloldali pártok, illetve nem a baloldalhoz tartozó szervezetek oszthatták szét a krumplit, a kötszert, a gyógyszert, az élelmiszert. Úgyhogy ez volt többek között az elítélésének az egyik indoka, a feketézés. Aztán rendszeresen szervezte, a rendszeres szervezés közepette ugye vatikáni, zürichi, New Yorki és bécsi kapcsolatokat kellett építeni. Ez pedig a hazaárulásnak a tényét merítette ki, és a kémkedés tényét merítette ki. Mi van még itten a nagy palettán? Hát azt hiszem, hogy ez körülbelül bőségesen elég. 1947 meghirdeti a Boldogasszony évet, ami az ország lelki fölrázásának, a lelki átalakításának a célját szolgálja. Hogy átimádkozni, átelmélkedni, bűnbánni, bűnöket megbánni, és nekiállni újból a tevékenységeinknek. Most megnézzük, hogy jól. Igen. Ez 46, igen. Úgy van. 1947. A Boldogasszony évről említettem. 1947. Még mindig. Ugye 45-ben elkezdi a szlovák állam meghirdetni a kollektív bűnösség elvét, illetve becikkelyezni az egyes törvényeket. Ez kb. 15 törvényt jelent, finoman lakosság cserének szokták említeni. Ez annyit jelent, hogy 100 000 számra deportálják a magyar és német nemzetiségű állampolgárokat Magyarországra, illetve Németországba. Kérem szépen, nem különb körülmények között, mint ahogy ez zsidó testvéreinkkel történt 43-ban és 44-ben, nem különb körülmények között. Erről csak egy személyes élmény. Az, hogy én most itt vagyok veletek, ez is ennek köszönhető többek között. A teljes familiám, iparos családok volt Felvidéken, 50%-os szétszakítottsággal részint ott maradt, részint pedig letelepítették Baja mellé. Hát mindjárt ide a szomszédba, hogy a családok jó kapcsolatot tudjanak tartani. Úgyhogy Mindenki kőkeményen fölemelte a szavát 47-ben ez ellen. Még a mai napig is aktuálisak a mondatai, amit az emberi méltóságról, az emberi tiszteletről és a társadalmi igazságosságról mondott. Az, hogy még a mai napig nem hallattatott meg, se a magyar kormányban, se a szlovák kormányban, se a szlovák egyházban, hát ez szomorú, de még mindig tény. Nagyszerű hőstettet hajtott végre Faludi Györgyi és baráti társasága 1947-ben a nemzet apostola és tanítója ellen, a felsőképőre vonatkozik, ugyanis áprilisban ledöntötték a Károlyi kertben Prohászka Ottokár mauzóleumát. Ez egy nagyon érdekes szoborcsoport volt. A középen álló figura, alak, bocsánat, ez majd fog látszani, ugye? Majd egyszer fog, igen, a középen látszó alak. A mai napig látható a székesfehérvári Prohászka templomban, Prohászka templom előtt felállítva. Az alatta lévő alakok, figurák pedig egy nagy Magyarország sziluettjét ábrázolják. A Faludi György és társai nagy megbecsülésnek örventek az elmúlt időszakban. Hát azért ez is hozzátartozik, hogy a legnagyobb katolikus magyar és a legérzékenyebb szociális és a paps nevelésben és ifjúság nevelésben legkiemelkedő püspök sorsa 1947-ben a szobor döntés lett. Csak egy megjegyzés még, hogy a fölborított, illetve ledöntött szobor, ez egy déli időszakban kapta meg a Mindszenty úr a hírét. 2 órán belül hatalmas virág emelvényt borítottak köré. Úgy szállították el, hogy a virágözönt először le kellett termelni a szoborról, és aztán elvinni a megfelelő raktárokba. Ennyire becsülte a magyarság Prohászka Ottokárt. Én nagyon javaslom azért a valamennyiünknek, hogy Prohászka Ottokárból egy picit szabad tanulni, egy picit szabad olvasgatni. Nem sokat, mert megfekszi az ember gyomrát, de ha valaki olvas Prohászka Ottokárt, akkor a Föld és az ég, illetve a Diadalmas világnézet című munkáiból egy-egy fejezetet úgy havonta finoman úgy érdemes megolvasni. A bezuduló szovjet csapatok mellé pedig a Szovjetunióból hazatérő magyar kommunista politikusok is részt vettek a hatalom kiépítésében és átvételében. Ebben kiemelkedő szerepet játszott a spanyolos Rajk László, Révai József, Gerő Ernő és Rákosi Mátyás. Van-e akiknek a neve ezek közül nem ismerős? És 47-48-tól pedig egy folyamatos, szisztematikus támadás indul el az egyház ellen, egyenlőre a sajtóban. Bombázzák a körlevelei miatt, bombázzák az egyház jogi fellépései miatt, bombázzák az emberjogi fellépései miatt, bombázzák a segélyszállítmányok szervezése miatt, bombázzák a valuta felhasználási megoldásai miatt, bombázzák a külföldi kapcsolatai miatt, bombázzák a bíborosi kollégiumban betöltött szerepe miatt. Úgyhogy egy folyamatos támadást kap a primás, és ez odáig hat, hogy 1948 tavaszára finom gazdasági intézkedésekkel megszorító intézkedésekkel a minimálisra csökkentik a katolikus sajtónak a terjedelmét. Ez annyit jelentett, hogy kvótarendszert építenek ki, egy hónapba jár 15 tonna papír. Ezzel kell, ennek a felhasználásával lehet megjelentetni az összes katolikus irodalmat, sajtót, folyóiratot, új ember és minden egyebet. Nyilván, hogy ez egy nagyon durva megszorítás volt. Júniusban eléri, még egy évvel korábban megszüntetik az egyházi iskolákban a hitoktatást, a kötelező hitoktatást. 48-ban megszüntetik az egyházi iskolákat, és leállamosítják az összes iskolát. Most ez azt jelenti, hogy a teljes magyar iskolarendszer óvodától a tanítóképzőig bezárólag több tízezer vagy százezer nagyságrendű gyereket oktat, nevel és szórakoztat, és készít fel a társadalom jelenlétre. Ez azt jelenti, hogy az iskolákat, a szertárakat kiürítve, kirabolva, a tanárokat elkergetve, diplomás tanárokat, paptanárokat, szerzetes tanárokat elküldve tesznek olyan tanerőket az oktatásba, a nevelés folyamatába, akiknek se végzettségük, se diplomájuk, hanem megbízható káderek. Tehát itt a szakszerűség azért az egy nagyon sérülékeny dolog volt. És a folyamatos egyház elleni bombázásnak, az üllesztésnek az első hatékony jele pedig, hogy a primás titkárát, Zakar Andrást 48 novemberében letartóztatják. Ekkor már lehetett érezni, hogy itt durvába megy a dolog. Durvába megy a dolog. Nem elégszenek meg a sajtótámadásokkal, hanem az egyház fizikai megsemmisítésére tör a Magyar Kommunista Párt. Ez a mondat, hogy az egyház fizikai megsemmisítésére tör, ez igaz egészen 1953-ig. Nyílt egyházellenes intézkedések, támadások fizikai megsemmisítéssel. Ugye nem felejtjük el, hogy 48-ban leállamosítják az összes nagy vállalatot, nagygyárat, nagybankot, tehát a Kommunista Párt teljes bekebelezéssel magáévá teszi a termelőhatalmat, a finanszírozást, a bankokat, a külkereskedelmet, magához vonza a belügyet, kulcspozíció, a hadügyet, kulcspozíció, külügyet, kulcspozíció, és ennek kapcsán pedig a teljes végrehajtói apparátust, rendőrséget, titkosszolgálatokat és mindenki más egyebet. És megszervez orosz mintára egy úgynevezett katonapolitikai osztályt, ami a későbbi AV-nak, AVH-nak, majd AVO-nak az alapjait képezi, amelyik a legprofibb módon Farkas Mihály vezetésével, illetve Péter Gábor későbbi vezetésével a legprofibb módon veszi át Moszkvából a titkosszolgálati módszereket, és lép fel az egyház ellen. De az a döbbenetes, hogy nem csak az egyház ellen, hanem az összes, tehát minden olyan szervezetet, amelyeket a Kommunista Párt nem tud a maga transmissziójára ráfűzni, nem tud beolvasztani, azt eleve megszüntetésre ítéli. Úgyhogy 1948-ban ugye a katolikus oktatási rendszer borul föl, 50-ben megszüntetik a szerzetes rendeket. Most itt jön vissza az a szám, amit az előbb már jeleztem, hogy 11.800 szerzetes deportálnak egyetlen hét leforgása alatt. Ez júniusban történt, június 16-ától kezdve egy hét leforgása alatt. Ez annyit jelentett, hogy örökfogadalmas, idős szerzeteseket, novíciákat, tanárokat, ápolónőket, professzorokat, középiskolai és általános iskolai tanárokat, klauzúrás örökfogadalmas szerzeteseket pakolnak föl éjjel 2 és 4 között teherautókra, vagy rúgdosnak föl éjjel teherautókra, és szállítanak el letépve róluk a ruhát, és nem engedve habitust hordani, egy szál bőrönbe a legszükségesebb felszereléseiket, és szállítják őket bezsúfolva az ország másik felén lévő rendházakba. És erről csak két példát hadd mondjak. Az egyik meg is jelent a Ferences atyáknak egy kiadványában, ezzel a címmel, hogy te mesztelen Krisztus, hol hagytad az ingedet? Kérdezi meg az ávós a teherautó platóján a 70 éves szerzetestől, akinek még annyi időt se hagytak, hogy a gatyája fölé egy inget fölhúzzon. Te mesztelen Krisztus, hol hagytad az ingedet? A másik ilyen jellemző példa, ez Pilis Csabához kötődik. Pilis Csabán az akkori irgalmas nővére, megváltós nővéreknek egy 16 fős befogadó képességű rendházába 180 szerzetes nőt szállásoltak el. Nincs több kérdésem. December 28 kegyelmi a nap. Karácsony másnapján elhurcolják Mindszenty József bíborost az esztergomi palotájából. Számít rá a prímás, összekészítve a zsolozsmája, valami kis táskába ezt, azt, azt összerak, és édesanyja a szomszéd szobában imádkozik, és mikor betörnek az ávósok Décsi Gyula őrnagy vezetésével az esztergomi palotába, akkor a prímás ugye jogszerű állapotot tételez föl, mert a jog alapján állunk, házkutatási parancsot kér, és elfogadási és letartóztatási parancsot kér. Felesleges. Elviszik, hogy Andrássy út 60-ban landol a terrorháza jelenlegi épületében, ahol még aznap elkezdik a úgymond kezelését. Erről nagyon bőségesen lehet olvasni az emlékirataiban, amit a 70-es évek végén adott ki. A kezelés pedig annyit jelentett, hogy nem szeretném részletezni, ha meg lehet alázni férfit, ha meg lehet alázni papot, és ha meg lehet alázni embert. Nem részletezem. Ő is nagyon, nagyon óvatosan számol be az átélt élményeiről. Azt mondja, hogy a fogadtatás az arról szólt, hogy a kihallgató szobába bejött egy 130 kilós pasas, atléta tikóra levetkőzve, és egy hatalmasat rúgott a gerincébe. Vasalt bakancsal. Ez volt a jó estét kívánok. Elkezdték folyamatosan kábítószerrel kezelni, nem aludt, egészen 1949. február 3-áig, ez egy 6-7-es időszak, kérdezőben 6 hétig nem hagynak aludni. Én bevallanám, hogy én léptem először a hold felszínére, én bevallanám 6 hét után. Józsikám, te is velem együtt, nagy valószínűséggel. Két héten keresztül, megint beszámol az emlékirataiba, minden reggel és minden este bejött hozzá egy masszer, és semmit nem mondva megverte gumibottal. Lefektette fejétől a talpáig, mint a kutyát. Olyan hihetetlen pszichés nyomást képes ez gyakorolni az ember, és kiváltani olyan kiszolgáltatottságot, hogy akik beszámoltak arról, hogy a tárgyaláson, amit a budapesti központi kerületi bíróságon folytattak le, a tárgyaláson hogy beszélt a prímás, és mit mondott, és hogy milyen arckifejezéssel és jelenléttel, habitussal volt ott, az nem ő volt. Profi szakemberek ítélték el professzionista módon, hazaárulásért, valuta kereskedésért, kémkedésért és árurejtegetésért. 1949. február 3-án prímás bevonult a börtönébe, és ott volt egészen 1953-ig. Közben Rajk László belügyminiszter egyetlen éjszaka alatt rendeletileg felszámolta az összes magyar egyesületet, az összeset. Ez az a 30 ezer egyesület volt, amiről az előbb beszéltem. A bélyeggyűjtőktől, a kalotig és a kalásztól az Ortál Egyesületig bezárólag mindent. Ennek ugye nem csak egyházpolitikai, vagy egyházjogi problémája volt, hanem az egyház mindig ki kell, hogy álljon a civil, a polgári jognak és az emberi méltóságnak a védelmében is. Nem csak az egyház nem csak magát állítja, hanem védi az összes olyan jogot, olyan emberi jogot, ami az emberi méltóságra alapul. Rajk Lászlónak az indoka pedig a következő volt, megint mesteri a megfogalmazás, hogy kalott, tessék figyelni, kalott egyenruhás fiatalok, katolikus legény egyletek országos tanácsa, kalott egyenruhás fiatalok géppisztoly tűzzel egy csepregi utcai ház tetejéről lelőttek 3 szovjet katonát. Még megtalálták a kalott egyenruhás fiatalok tetemét is, visszatüzeltek, megtalálták a padláson. Kalottnak soha nem volt egyenruhája, Kalottnak soha nem volt fegyvere, és az a házszám, amit megjelöltek a Csepregi utcában, az nem létezett. A többi stimmel. További kérdés. Ez jogosította föl Rajk Lászlót arra, hogy az összes szervezetet másnap déltől fölfüggessze és megszüntesse. Szeptemberben eltörlik az iskolai hitoktatást, és bevezetik az általános baloldali, illetve szovjet típusú ifjúsági szervezeteket. Természetesen leparancsolják a kereszteket. 50 júniusában 11.800 szerzetest internálnak, deportálnak, és vonják meg a működési engedélyt. Most itt egy jogtechnikai, jogászok, nem tudom, hogy vannak-e közöttünk, egy jogtechnikai hundájára ad hívjam fel a figyelmet, hogy ezt a kifejezést, hogy megvonni a működési engedélyt, ezt attól lehet, akinek valaha megadtam, vagy valaki kérte, vagy valaki számára az állam mint kegyként szolgáltatta. A szerzetes rendek engedélyét soha senki nem kérte, soha senki nem engedélyezte, tehát megvonni se lehetett. Erre mondják, hogy a 20. század egyik nagy történelmi justizmordja ez a kifejezés, hogy megvonták a szerzetesek működési engedélyét. Ez a kifejezés, ez benne volt a magyar légkörben 50-től egészen 1989-ig. 40 éven keresztül a jogászok, nem, a polgári gondolkodási jogászok nem tudták áttörni a falat, hogy ez egy jogtechnikai és jogi nonsens, amit nem lehet lekezelni és nem lehet hallatlanba venni. A szerzetes rendek megszűntek, az iskolákat megszüntették, és Rákosi Mátyás felajánlotta, mint miniszterelnök helyettes, hogy hát akkor tárgyaljunk. Nagyon ügyes, nagyon finom, mert közben a tárgyalások megindításával párhuzamosan elterjesztették a suttogó propagandával, ami ma is kitűnően működik. Nem politizálunk, Péter atya? Hogy a szerzetes kérdés Magyarországon csak vagonkérdés. Mit jelent? Szovjetunióban a gulág táborai kitűnő körülmények között szakszervezeti beutaló nélkül fogadják a szerzeteseket. Tizenegyezer szerzetes az nem olyan sok. Az néhány tucat vagon. És leül a kommunista párt vezérkara, Rákosi Mátyással az élen, leül tárgyalni ilyen körülmények között. Ennek eredményeként 8 darab egyházi iskolát 4 szerzetes rend visszakap, tehát 4 működhet, 8 iskolát visszakap, hangozzék el a neve. A ferencesek Esztergomot és Szentendrét, a szegény iskolanővérek Debrecent és Budapestet, a piaristák Budapestet és Kecskemétet, a bencések pedig Pannonhalmát és Győrt. Az egy zárójeles megjegyzés, hogy és senkinek nem ütött szöget a fejében, hogy a ferenceseknek soha nem volt iskolájuk, nem voltak szerzetes tanáraik. Tehát el kellett kezdeni a társaságot egyetemre járatni, hogy legalább szerzetes tanár legyen. De ezen túlmentünk. Úgyhogy a több száz intézményből ennyi működését tette lehetővé. 8 gimnáziumot, amiből 72 volt, és ez a bizonyos 4 szerzetes rend. Majd miután aláírta Grőz József szabadlábon lévő kalocsai érsek a megállapodást, egy 4 hónap múlva őt is bebörtönözték. Hát ez a rendszer jellemzője, hogy aki rából indult, az később gyorsan bebörtönözzük. Ezzel párhuzamosan pedig elkezdik kiépíteni a papi bége mozgalmat, ami egy nagyon-nagyon szomorú sorozatnak a kezdetét jelenti. Egészen 56 tavaszáig működik, aztán 57 tavaszán megint újra szervezik, hogy végre 89-ben teljesen felszámolják. Erről azért két mondatot, hogy mit jelent ez, hogy papi béke mozgalom kellene, hogy ejtsünk. Az együttműködés a kommunista és ateista ideológiai rendszerrel együttműködésre képes, együttműködésre hajlamos papok és szerzetesek, megfogható papok és szerzetesek közösségét jelenti, akik vagy képzetlenségből, vagy anyagi, vagy bármilyen erkölcsi előny, vélt vagy valós előny érdekében hajlandók a kollaborációra, az együttműködésre. Mik voltak ezek? Hát egy kicsit jobb plébánia. Esetleg egy útlevél. Esetleg egy kis külön konyak vagy szivar ellátmány. Most ez nevetségesnek hangzik. Ezzel meg lehetett fogni embereket. Aztán nagyon sok olyan erkölcsileg nehéz életű papot sikerült ebbe belasszózni, akinek valami baj volt a feje mögött. És nem feltétlenül erkölcsi dologra gondolok rá, szexuál erkölcsre, hanem nem tudom én, volt egy motorbalesete, és ittas volt. Vagy nem volt ittas, de ő volt a hibás. Eltitkoljuk, elsumákoljuk, és 2 év múlva egyszer csak kérünk valamit. Tessék eljönni a békegyűlésre, és valami kedveset hozzászólni. Mert tetszik emlékezni, 2 évvel ezelőtt volt az a bizonyos. Aztán nagyon sokan kényszer hatására léptek be, és tettek borzasztó szolgálatokat. És éppen most az előadás előtt idéztem fel az Endrével egy személyes élményemet. A legmarkánsabb békepapi vezetőnek a kapcsán Beresztóci Miklósnak hívták, aki odáig ment el az együttműködésben, hogy a magyar parlamentnek volt alelnöke. A pápa személyesen függesztette fel a papi szolgálatból. Én ezzel a bácsival sokszor találkoztam egy dunai strandon, mindig hosszú nadrágba jött, meg atlétatikóba. És egyszer az édesapámmal jártunk le a strandra. És egyszer a kanonok úr is, így csak így hívták, a kanonok úr is fürdőruhára vetközött, és ő is csobbant néhányat. És amikor kijött a vízből, édesapám így magához ölelte a fejemet, hogy kisfiam, ne nézz oda. Annak az embernek szét volt verve mind a két lába. Hogy mit szenvedett, hogy mit állt ki, hogy mit írt alá, azt nem tudom. A kollégáját az esztergomi primási székház második emeletéről egy lábán fogva lógatták ki, majd elejtették. A másik budapesti békepapnak a lábujját itt valaki megnézte, nem volt rajta köröm. És ott sírt minden este a Kozma Imre, vagy minden héten a Kozma Imrének a szobájában, hogy nem tehetek mást. Én azt gondolom, hogy mindig van más út, mindig lehet más lépni, de egyet nem szabad úgy elítélni a másik embert, a maga gyengesége, gyalázatos viselkedése, bűne miatt, hogy nem jártam az ő cipőjében. Őt becsülni, tisztelni és szeretni, a gyengeségét, meg a bűnét, meg a bűnös törekvéseit, hogy ő ez akart lenni, meg az akart lenni, meg ilyen előnyökben akart részesedni, meg az elnöki tanács tagja akart lenni, és lett. És templomot építhetett, és épített. Azzal majd ő fog elszámolni a feltámadt Krisztus előtt. Hihetetlen ügyességgel szervezték meg a papság elleni támadásokat és a szervezetet. Elérve azt, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar lett a békemozgalom teljes állományának a vezetése. Az Állami Egyházügyi Hivatal működtette a teljes magyar egyház ellenőrzését és fenntartását, amint említettem, 1956 tavaszáig, majd újra szervezték, és 89-ig működött. Ez pedig a következő funkciókat jelentette. Minden templomépítés, minden plébánia bővítés, minden plébániát érintő építési engedély kiadása. Most építészeknek mondanám, hogy amikor a homlokzatra egy ablakot kell vágni a fürdőszobának az ablakát, akkor erre az Állami Egyházügyi Hivataltól kellett engedélyt kérni. Amikor a sekrestjében egy vécét vagy egy fürdőszobát kellett kialakítani, akkor erre az építési engedélyt az Állami Egyházügyi Hivatal adta meg. Évente kettő darab könyv kiadására volt lehetőség. Évente egy folyamatos katolikus folyóirat, aztán később még egy kiadására volt lehetőség, az Új Ember, illetve a Katolikus Szó. Természetesen az összes plébánosi kinevezés fölött először a járási, majd a megyei, végül a központi állami egyházügyi hivatal hozzájárulása volt szükséges. Tehát ahhoz, hogy engem kinevezhessen a bíboros úr leheltéri plébánosnak, ahhoz az ateista, kommunista, Moszkvában végzett aparátcsiknak az engedélye szükséges. A káplánok átdisponálásához. Kérdezően ma egy dispozíciós kör olyan 3 hetet vesz igénybe. Ebben az időszakban másfél évig egyeztették, hogy kit hova szabad helyezni. A legdurvább korlátozó eszköz pedig az úgynevezett bajszos püspököknek az alkalmazása volt. Ez annyit jelentett, hogy a püspöki palotába be az igazgató mellé beültettek egy tisztviselőt, az úgynevezett bajszos püspököt, egy állami tisztviselőt, aki az összes kimenő levelet és összes bejövő levelet cenzúrázta. Azért ez ügyes. Nem tudom, aki cégvezetéssel foglalkozik, hogy tessék belegondolni, hogy beültetnék a konkurenciának a vezérkarát, és az irányítaná a levelezésnek és az üzletmenetnek a dolgát. Hát azért az elég érdekes lenne. Most erre is talált azért egy az esztergomi kanonok, Bartl Lönci bácsi egy nagyon kedves megjegyzést, egy verset írt, ami meg is jelent kötetben, vagy talán az Új a Vigiliában. A vers 2 sora pedig így hangzott: fölöttem az ég, alattam a szemét. És akkor kiderült, hogy ki van ő alatta, akkor bezúzták az egész vigiliát. Láj és Ájhás bajszos püspök. A püspökök nevében hamisított körlevelek jelentek meg, az úgynevezett betakarítási körlevelek, hogy az emberek menjenek el vasárnap dolgozni, hogy takarítsák be a termést, mert ugye a magyar parasztnak meg kell mondani, hogyha megérett a buza, akkor le kell vágni, ha megérett a gyümölcs, akkor be kell hordani. Ugye hát ez körlevélen keresztül kell tudatni. Hogy békekölcsönöket kell jegyezni, hogy részt kell venni a békemunkában, hogy részt kell venni a magyar acél és vas országának a felépítésében, hogy ezért még vasárnap is dolgozni kell. Most erre mondták az atyák annak idején, hogy jött körlevél, egy kicsit körülmetéltük. Hát úgy már a teológia alapjai az olvasható volt, a következtetés meg majd tessék ránk bízni, hogy mit olvasunk föl, úgyhogy a körülmetélt körlevelek időszakát jelentette ez. Még nagy mesterműnek számít az egyház fizikai megsemmisítésének a korszakában a budapesti Regnum Marianum templomnak a lerombolása. Hát ez egy picit nagyobb akció volt és komolyabb vállalkozás, mint a Prohászka szobor ledöntése. Az erre való ukázt személyesen Rákosi Mátyás pajtás adta ki, népünk nagy vezére és szellemi tudora, és ugye ő egy rendkívül érzékeny személyiség volt a közlekedés tudományban, és a budapesti villamos kocsik hálózatának a megszerkesztésében, és ezért, mivel oda villamos remiszt kellett tervezni Rákosi pajtás instrukciójának megfelelően, hát ezért föl kellett robbantani a Regnum Marianum templomot, ami azért izgalmas, mert az egyetlen olyan templom, nem az egyetlen olyan templom, hanem azon kevés templomok egyike volt, amik vasbetonból épültek a 20-as évek végén, és bántó volt, mert a Magyar Tanácsköztársaság feletti győzelem emléktemplomának számított, tehát a jelenléte, már pusztán a jelenléte, hogy Mária országa, és nem az ateista moszkovita magyarok országa van itt, már a puszta jelenléte is felhívás volt és kihívás volt. Úgyhogy nem tudták lebontani, vasbetonból épült, és föl kellett robbantani, és ha valaki még járott a környékén, akkor a térszint alatt másfél méterrel még komplett vasbeton szerkezetek benn vannak a földbe. Tehát ez még ott megkutatható. Úgyhogy a vasbeton törmelék maradványait pedig elszállították először Csömörre, aztán onnan mentette ki a Hajnal Gyuri atya, aki ismeri a nevet, a későbbi Regnum Marianum templom utótemplom plébánosa, és kiszedett néhány lépcsőkorlátot meg pár vasbeton szerkezetet, és Zuglóban a templomkertben fölállította. Hát jobb, ha az ott van emlékként, mint hogyha nincsen. A helyére valahogy nem épült semmi, 1950-től 2011-ig nem épült semmi. Hát ilyen előfordult máshol is a budapesti Árpádházi Szent Margit plébániának a felszámolásával. Egy körülbelül 2 hektáros területet kellett államosítani 1963-ban, mert gyorsan kell odaépíteni valamit. Aztán 15 évig nem épült oda semmi, viszont a plébános elődeim kaptak helyette 2x2 szobás összkomfortot a plébánián. Tehát ilyen jogi huncutságok előfordultak. Hamisított körlevelek, aratás, békemozgalom. Majd 1955-ben engedélyezik Grősz József érsek illetve büntetésének a megszakítását, és házi őrizetre változtatják a büntetését. Nógrád megyébe helyezik el őt, és Mindszent József bíborost egyaránt, mégpedig olyan körülmények között, hogy több mint egy fél éven keresztül azt se tudják, hogy ki lakik a szomszéd szobába. Egy teljesen véletlen következtében találkoznak a folyosón, és csak annyit mond a Mindszenty úr, hogy nem is tudtam, hogy érsek testvérem is itt tartózkodik. Fogja be a pofáját, irány tovább. Ez volt a párbeszéd. Úgyhogy mindent elkövettek az egyház fizikai megsemmisítése érdekében. A mindenhez majd megnézzük, hogy mi minden tartozott. 1956. október 26-án, tehát 3 nappal a forradalom kitörése után 12. Pius pápa kifejezett rokon szenvét nyilatkoztatja ki a magyar egyház és a magyarországi események miatt. Hát kérem szépen, nem véletlenül volt az 50-es évek elején a legfontosabb ellenség a pápa, a bíboros, a történelmi egyházak minden vezetője. És csak egy zárójeles megjegyzésként szeretném mondani, hogy ahogy Mindszenty bíboros lecsukták, és életfogytiglanit kapott, ugyanígy a református egyház vezető püspöke, Ravasz László, ugyanígy az evangélikus egyház vezető püspöke, és Ordas Lajos, és az összes kommunista államnak vezető püspöke, püspököri elnöke börtönbe került. Az állami egyházügyi hivatal működése. Mindszenty bíboros pedig 1956. november 4-én az amerikai követségre menekül, egészen 16 éven keresztül ott tölt egy belső számüzetést az amerikai elnök jóváhagyásával és engedélyével. 71-ben kiengedik, és 75-ben meghal. Még egy gyors névsorolvasást az áldozatokról, és akkor ezzel lekerekítjük a beszélgetést. Boldog Apol Vilmos püspökről beszélgettünk. Mindszenty József bíboros, életfogytiglan. Grősz József, 15 év börtön. Zadravec István tábori püspök, több mint 70 papot szentelt föl a saját lakásán, illetve bérlakásban. 50-es évek végén és a 60-as évek elején. Boldog Meszlényi Zoltán, esztergomi segédpüspök, börtönben, agyonverve, vérében hal meg. Péteri József, váci püspök, házi őrizetbe. Badalik Bertalan, őt nagyon megkínozták. Hanvas Endre, 2 éven, 2-szer is internálva lett. Svoly Lajos, a legtekintélyesebb fehérvári püspök, internálva. Bárd János, kérem szépen, 33 éven keresztül nem hagyhatta el a saját érseki palotáját. Ott állt a posztos rendőr Kalocsán. Endrei Mihály internálva, Szabó Imre segédpüspök internálva, Kisberg Imre kitelepítve és egy plébánosi megbízatást kapott a Dunakanyarban. Belonk Gellértet nem engedték püspökké szentelni. A veszteségek. 14 püspököt börtönöztek be, 1300 papot internáltak. Deportáltak 11.800 szerzetest. Nagy Perek, Bulányi György 10 év, Major Kálmán spirituális 9 év, szalézi atyák 3-at fölkötöttek. A központi szemináriumból kirúgtak egyetlen egy éjszaka alatt 68 kispapot, mert nem volt hajlandó békegyűlésre menni, 68-at. Megszűnt a központi szeminárium. A 72-ig még bebörtönzések, kivégzett papokat pedig Szalézi, Kis Szaléz, Pap Ervin, 46, 50, 51, 53. Meggyilkoltak 57-ben, 58-ban, 61-ben, 66-ban. Legtöbbet a csúcstartó Lénárd Ödön piarista atya, kérem szépen az ő névét azért jegyezzük meg, mert a 6. pápa személyes közbenjárására engedték szabadon. Kim volt Kádár János a pápánál, aztán a pápa megkérdezte, hogy van-e még valaki a börtönben? Hát nincsen. Pápa előhúzott egy dossziét. Monsignor Lénárd. Kádár János hazatelefonált, hogy valami Lénárd ül a börtönben, engedjék haza. Bemegy a Smasser délután 5-kor a Dönci bácsi cellájába. Na Lénárd, szedje a holmiját, szabadul. Én nem megyek sehova, kérem szépen. Nekem még van 3 hónapom, különben is a mai napot ledolgoztam, vacsorát még nem kaptam, úgyhogy nekem az még jár. Na aztán összepakolták, és a penészes ruháiba átsuppolták Lájfalura, jelenlegi lelkigyakorlatos házba. Tabódi Pista bácsi nagyon megbetegedett a végére. És a megbékélésnek jelei voltak, hogy például a nagymarosi ifjúsági találkozóra rá kellett bólintani, hogy például be kellett engedni a Teréz anyát Magyarországra, és megszólalhatott, és be kellett engedni a pápát, egyszer és kétszer is megszólalhatott. És 1989-es 4-es törvény pedig lehetővé tette az egyházak szabad működését. Egyet még, egy mondatot, egy záró mondatot, mert lejárt az időm, hogy az egyház Jézus Krisztus teste, amelyik nem csak dicsőségre, és nem csak szolgálatra termett, hanem időnként a keresztre is. Ha komolyan vesszük ezt, hogy Jézus teste, akkor a dicsőséghez a megpróbáltatáson, a szenvedésen és a kereszten vezet az út. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!